A szenátus elfogadta az egységes bérezési törvény tervezetét, következik a szavazás a képviselőházban. Ma az utolsó nap, amikor még benyújthatók a módosító indítványok, illetve a bizottságnak egy hete van elkészíteni az ajánlását a tervezetről. Csép Andreával, a Munkaügyi és Szociális Bizottság RMDSZ-es tagjával beszélgetünk. Köszöntöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Előbb én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
Előbb a szűk határidőről kérdezném, mi a magyarázat ennek a sietségnek? Általában egy hétnél azért több időt adnak a bizottságnak.
Hát valószínűsíthető az, hogy azok, akik eléggé komolyan követik az aktuál politikai helyzetet, a kormányprogramban előre meghatározott időpont volt az, hogy július 1-ig megjelenik az egységes bértörvény. Na már most, hogyha megnézzük azt, hogy mi volt az aktuális kormányprogramba belefoglalva, azért eléggé kiszámíthatóan tartották a határidőket is. Itt gondolok például a minimálbérre, gondolok a nyugdíjpontra, a szociális nyugdíjaskori jövedelemre. Tehát, hogy ezeket azért elég következetesen a kormány tartotta, és úgy gondolom, hogy valószínű, hogy emiatt. A másik dolog pedig az, hogy ez nem kormány kezdeményezésként volt letéve, mert hogy amennyiben a kormány kezdeményezte volna, közvitára kellett volna bocsátania, ez megint hátráltatta volna a végső határidőt, amelytől életbe léphet ez az egységes bértörvény. Így a Szociáldemokrata Párt és az ALDE volt az a két párt, akinek a képviselői és szenátorai nyújtották be a törvénykezdeményezést.
Amit egyébként a kormány dolgozott ki.
Igen, de mégis az az érdekes, hogy amiután megjelent az egységes bértörvény tervezet, ezek után pedig a kormánynak, különböző minisztériumoknak elég sok módosító javaslatuk volt megfogalmazva, mindegyik a saját szeretéhez azért még tett hozzá, úgyhogy ez valószínű azért is jó, mert azért mindenki még egyszer átnézte a saját szeletkéjét, ami az ők hatáskörébe tartozik.
Olyan minisztériumok kezdeményeztek módosításokat, amelyeknek az alkalmazottai esetleg elégedetlenek, mert hogy voltak sztrájkok az elmúlt időszakban.
Ezek a módosító javaslatok a sztrájkokat megelőző periódusban voltak, tehát amikor felkerült az egységes bértörvény, utána fogalmazták meg ők az álláspontjukat. Tudni kell azt, hogy a törvényhozási folyamatban, amikor egy törvény elindul, a lépések, amelyeken végig kell menni ahhoz, hogy törvény alakuljon, az első az, hogy amikor benyújtanak egy törvénytervezetet, akkor ezt többféle hatóság láttamozza, ajánlja, felülbírálja és módosításokat fogalmazhat meg. Ezek között vannak a kormány és a minisztériumok, a szakavatott minisztériumok is. Tehát, hogyha én holnap leteszek egy törvénytervezetet, ami arról szól, hogy az intézményeket minden évben a merrák elleni napon rózsaszínbe kell felöltöztetni, rózsaszín fénybe, akkor ez is egy olyan, hogy mindenféleképpen minisztériumok mondhatnak véleményezést, sőt kormány véleményezést fog megfogalmazni, hogy akkor mi az ők álláspontjuk.
Térjünk akkor rá a tartalomra. Támogatja-e az RMDSZ ezt a törvényt, és mi az, amit támogat, mi az, amit nem támogat?
Tehát elsődlegesen azt el kell mondanom, hogy az RMDSZ nem vonták be ebbe a törvényalkotási folyamatban, nem vettünk részt, nem keresett meg a kormánypárt minket.
A tervezet kidolgozásában.
Igen, a tervezet kidolgozásában nem kerestek meg. Mi amióta megláttuk a piszkozatot és kezdtünk dolgozni rajta, azóta folyamatosan felfedezünk hibákat, korrigálnivalókat. Másrészt pedig őszintén személyesen már 3 hete rendszeresen a szakszervezetekkel egyeztetünk, megkeresett több szakszervezet is, és próbáljuk megérteni a módosító javaslatokat, amelyeket megfogalmaztak. Úgy gondolom, hogy az, aki minden nap életbe ülteti ennek a törvénynek a rendelkezéseit, ő rendkívül jól láthatja azt, hogy mi korrigálható rajta. Másrészt pedig azért figyelembe kell venni az általános törvény által szavatolt keretet is, hogy melyek a mozgásterek, amelyekben mozogni lehet. Egyértelmű az is, hogy a bérekkel kapcsolatosan mindenki minél többet szeretne keresni a felkészültségének és a végzettségének megfelelően. Ellenben egyértelmű az is, hogy bizonyos tisztségek között csökkenteni kellene a bérkülönbséget. Ezt is célozza meg az egységes bértörvény, hogy mondok egy példát, hogy ugyanabban a minisztériumban dolgozó személy, aki könyvelőségen dolgozik és könyvelői feladatokat lát el, ne legyen nagy eltérés a bérek között, aki egy környezetvédelmi minisztérium vagy egy pénzügyminisztériumban dolgozik. Maga a státuszának, felkészültségének, pozíciójának megfelelően nagyjából ugyanazt a bérezést kapja meg.
Folyik egy társadalmi vita is a kérdés kapcsán, tehát a vállalkozói szövetségek, de egyes elemzők is úgy vélik, hogy a versenyszférát ellehetetleníteni a közalkalmazotti béreknek az emelése. A magáncégek, tehát ez az érvük, hogy a magáncégek kénytelenek lesznek nagyobb fizetést adni az alkalmazottaiknak, mert azok egyébként átmennek a közszférába. Az RMDS és ön személyesen hogy látja ezt a kérdést?
Ez a probléma már felmerült akkor is, amikor az országos minimálbért megállapította a kormány, amikor a minimálbér értéke megemelődött, akkor a magánszektorban tevékenykedők ugyanezt mondták el, hiszen nagyon nehéz nekik ezt az alapfizetést megteremteni. Én azt gondolom, hogy az, hogyha valaki szakmailag felkészült, és most az alkalmazott szempontját nézem elsődlegesen, hogyha ő elvégezte tanulmányait, megvan a szakmai tapasztalata, a hozzáértése, akkor meg kell teremteni neki azt a lehetőséget, hogy ténylegesen ennek megfelelően kapja meg azt a bért. Az állami intézményekben is azért ne felejtsük el azt, hogy az állások száma korlátolt, tehát hogy nem lehet most már mindenki állami szektorban foglalkoztatott személy. Itt azért az intézmények nagysága, a munkának a volumene, valamint a felelősségek függvényében is azért le van szabályozva mindenkinek a maximális létszám, amivel dolgoznak. Így is el tudom mondani már előzetesen azt is, hogy valószínű, hogy a szociális szférában tevékenykedőknél folyamatosan fenn fog állni, akár béremelés is következik be, az a lehetőség, hogy akik ilyen munkát végeznek, azok nagyon hamar ott fogják hagyni. Ez egy olyan pszichésen megterhelő környezet, amely óriási fluktuációt tud generálni, és inkább elmennek máshova dolgozni. Itt főleg az ápolókra, gondozókra gondolok, akik azért nagyon-nagyon kemény munkát végeznek.
Amúgy az egészségügyi szektor, hogyha már az ápolókat említettem, az egyik, amelyet a leginkább sújt az elvándorlás, és ezt általában a béreknek, az alacsony béreknek a számlájára írják. Ön egyetért ezzel?
Az aktuális törvénytervezetben kiemelt figyelmet kapnak az egészségügyi szektorban dolgozók, hiszen ők az a kategória, aki 2018. januárjában megkapja a teljes béremelést, ami 2022-re elérhető. Tehát most beszélek egy példáról, hogyha 5000 lejes fizetése van most, ellenben elővezetesen tervezve van neki egy 8000 lejes fizetése 2022-re, alapfizetésről beszélünk, akkor ezek a személyek meg fogják kapni már 2018. januárjában. Versus például az oktatók, pedagógusok, akiknek a béremelése az fokozatosan fog bekövetkezni, ők azok, akik 2018. januárjában a decemberi fizetésüket 50%-kal megemelik, és utána pedig a 2022-re tervezett elért maximális fizetést visszaosztják, és évente egy negyedével, tehát egy 1/25-ével fog emelkedni a bérük. Szerintem ez azért jó intézkedés, mert akár ez segíthetné azt, hogy az egészségügyi szektorban dolgozó személyeket motiválják arra, hogy itthon maradjanak, és itthon próbálják a szakértelmüket a közösségért kifejteni. Én azt gondolom, hogy nem szabad Romániának egy káderképző intézetté válni, nem szabad Romániának megengedni azt, hogy pénzt, erőt, energiát fektetünk be ezekbe a szakemberekbe, és utána pedig elvándorlásra kényszerítjük, és külföldnek termeljük a jó szakembereket.
De ön szerint ez a fizetésemelés megoldja ezt a problémát?
Részlegesen valószínű, hogy megoldja, részlegesen. Pont az, amit mondtam az előbbiekben is, hogy óriási gondot jelent az, hogy hol a határ, meddig lehet tovább lépni. A beszélgetések alatt is, amikor a szakszervezetekkel tárgyaltunk, mindig az volt a probléma, hogy nem a saját udvarunkban, hanem a más udvarában keresgélnek. Mindig egymáshoz hasonlítják magukat az emberek, hogy akkor igen, de az orvosok ennyit kapnak, és a pedagógusok miért kapnak kevesebbet. Igen, de a szakértők ennyit kapnak, és a másikok nem ennyit kapnak. Tehát, hogy mindig mással példázódtak. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az, hogy mindenki a saját intézmény rendszerén belül vegye számba a státuszokat és a lépcsőfokokat, hogy kinek milyen szinten kell rendelkeznie, felsőfokú végzettséggel, középfokú végzettséggel, alapvégzettséggel, és ennek függvényében kell megnézzük, hogy be van-e sorolva minden kategória. Az a félelmem, hogy mivel egy óriási törvényről beszélünk, és nagyon-nagyon sok embert érint, hát egyértelmű, Ezért is nagyon alaposan még mindig tanulmányozzuk és próbáljuk betenni a módosító javaslatokat, ne maradjanak ki területek, szakágazatok, szakemberek ebből a törvénytervezetből.
A szakszervezeteket említette újra, a beszélgetésünk elején pedig utalt arra, hogy megpróbálják megérteni a javaslatok mögött rációt, hogyha jól értettem. Igen. Melyek azok a javaslatok, amelyeket önök módosító javaslatként is megfogalmaznak és benyújtanak a bizottság elé?
Az elsődleges szempont az az, hogy a szenátusban átment javaslatainkat tudjuk megtartani a képviselőházban is. Tehát az, ami szenátusban elfogadottá vált, ez legyen a végleges jelentésben is benne, szintén pozitívan, tehát elfogadott formában. Ez az elsődleges szempont. Itt három nagy dolog van, amit ki tudok emelni. Az egyik a nem klerikális személyzetek, ezek, akik az egyházak mellett dolgoznak, ezeknek a bére megemelkedik, tehát hogy tényleg országos szinten a minimálbér lesz, és az összesen megkapják. Az eredeti törvénytervezetben azért ki volt felejtve a végleges számból megközelítőleg 1200 személy. A másik dolog pedig az, hogy azok a hivatali vezetők, polgármesterek, alpolgármesterek, megyei tanácselnökök és alelnökök, akik Európai Uniós pályázatukat bonyolítanak le, azoknak is lehetőségük nyíljon arra, hogy ezért kapjanak egy plusz juttatást. És a harmadik pedig, ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy megemelni a részvételt a százalékarányban a hivatali vezetőknél. Az, ami még úgy gondolom, hogy...
Tehát ezt a bizonyos szorzót?
Igen, a szorzót.
Igen.
Az, ami nagyon érdekes is, amin elég sokat gondolkodunk, hogy hogyan oldjuk meg, és amivel a legtöbb szakszervezet jött, az a központ és a terület közötti különbség. Tudnélik, a központi irányítás az sokkal nagyobb összegeket kap, tehát például a bukaresti központi hivatalban dolgozók nagyobb összegeket kapnak azért a munkáért, amit például egy kicsit nagyobb felelősséggel és nagyobb terepismerettel és terepen való részvétellel megkapnak a területen dolgozók. Itt most gondolhatok akár az állategészségügyi hatóságra, akik az élelmiszerbiztonságért felelnek, gondolhatok akár a pénzügyi ellenőrző hivatalokra, akik szintén, tehát tudjuk, hogy ezek regionálisan szerveződnek, és nagyon sok terepmunkával járnak, büntetéseket kell kiróniuk, és élelmiszerbiztonságért felelni. Ezek olyan dolgok, amelyekre felhívták a figyelmünket, hogy ténylegesen itt óriási szakadék van a központ és a terület között. És itt próbáljuk korrigálni ezeket a hibákat, vagy nem is biztos, hogy hibákat, hanem akaratlagosan ez így van, hogy a központ már többet, és akkor a területnél kevesebbet. Az, ami még egy nagyon érdekes és elég sok vitát szül, az az, hogy a helyi és a megyei önkormányzatokban tevékenykedő személyzetnek a bérét azt a helyi tanács, illetve a megyei tanács fogja megállapítani. Ez azt jelenti, hogy azért megadjuk a helyi autoritást, ezt decentralizáció elvét azért itt meg tudjuk erősíteni az önkormányzati vezetőknek. Eddig az volt a gondunk, hogy nem tudták motiválni, díjazni az alkalmazottjaikat, hiszen meg volt kötve a kezük, és volt egy végső szám, amiben be kellett illeszkedni. Most is megvan a költségvetésükbe szabva a határ, amit költhetnek fizetésekre, ellenben ők rendelkezhetnek arról, hogy melyik az alsó határ, felső határ, és ki az, aki esetleg nagyobb bérezést érdemel. Így azt hiszem, hogy az önkormányzatoknak a munkája sokkal hatékonyabb lehet, és sokkal könnyebben fognak akár személyzetet is találni, hogyha tudják azt, hogy a bérkeretből tudnak rászánni összegeket, és nem a magánszektorba fognak elmenni. Itt most gondolok akár egy főkönyvelőre, akár egy topográfusra, akár egy építészre. Nagyon sok önkormányzatnál ez óriási probléma, mert olyan kis bérek mellett tudtak volna ilyen ajánlásokat ajánlani szakembereknek, akik egyáltalán nem vállalták el. Ezeknek a szakembereknek a hiánya egy helyi önkormányzatban azért eléggé megbénítja, megnehezíti az önkormányzatnak az egészséges működését.
Egyetlen kérdés még. Elemzők, de újabban intézmények is, olyan intézmények, mint a Nemzetközi Valuta Alap, vagy az Európai Bizottság aggodalmukat fejezték ki a várható bér növekedés miatt. Ő szerint eléggé meggyőző a kormány, amikor azt mondja, hogy lesz pénz a bérekre, és hogy nem lesznek emiatt a növekedés miatt egyensúlyi problémák.
Nekünk parlamenti képviselőknek az az elsődleges szempontunk, hogy ténylegesen a törvény hosszú távon tervezhető legyen, kiszámítható legyen, és ne tegyen különbséget, tehát hogy egyforma a félként kezelje úgy a munkáltatót, mint a munkavállalót. és nekünk az a feladatunk, hogy ezt a törvényt próbáljuk olyan szinten módosítani és megértetni mindenkivel, hogy jó legyen. A gazdasági háttere és a gazdasági és a pénzügyi keretnek a biztosítása, ez a kormány felelősség vállalása, és a kormány vállal ezért a dologért felelősséget.
De ön szerint elég meggyőző a kormány, amikor azt mondja, hogy lesz pénz?
A kormány...
Önt meggyőzték?
A kormány eléggé meggyőző, nekünk is fenntartásaink vannak, én nem vagyok gazdasági szakértő, úgyhogy így személy szerint erről nem tudok így nyilatkozni, nekem a szociális munkaügyi terület az, ami az erősségem. Ha olvasom a híreket, ha olvasom az elemzéseket, akkor elbizonytalanodok, végig gondolom és megpróbálom én is végigfuttatni. Másrészt pedig vannak olyan részek, amelyekkel meggyőztek, hogy a gazdaságba több pénz fog visszakerülni, és nagyobb lesz a forgása ezeknek a pénzeknek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.